Először szeretném felolvasni most így egybe a 10 parancsolatot. A Bibliában a Mózes második könyvében találjuk meg a 10 parancsolatot. A Mózes második könyvének 20. részében, az első 17 versben. Ezt most szeretném felolvasni, tehát a Mózes második könyvét, ha megkeressük, akkor a második könyvnek a 20. fejezetéhez lapozzunk, és itt találjuk a 10 parancsolatot. És a zárójelben találjuk alatta, hogy a Mózes 5. könyvében is, az 5. részben is megtalálható, tehát két helyen is, egy pici változtatással, amiről majd még lesz szó. Tehát két helyen is benne van a Bibliában a 10 parancsolat, de most mi ezt a változatot a Mózes 2. könyve 20. részéből olvassuk el. Tehát ezt mondja Isten igéje. Akkor ezt mondta az Isten, akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot, azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vizekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízik, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapudon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Így szól tehát a teljes 10 parancsolat szövege. Mielőtt ma az első 3 parancsolat vizsgálatához fognánk, előjáróban az egész 10 parancsolattal, a törvénnyel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot elmondani. Calvin keresztény vallásra, tanítás keresztény vallásra című könyvéből idézve gondolatokat. Calvin először is arról beszél, hogy bűn és Isten törvénye mit jelent, és miért is van szükség törvényre. Miért volt szükség arra, hogy Isten adjon ilyen 10 parancsolatot, adjon törvényt, miért adta Isten a törvényt. Azt mondja Calvin, a törvény Ábrahám halála után körülbelül 400 esztendővel nem azért adatott, hogy a választott népet Krisztustól elvezesse, hanem azért, hogy lelküket egészen eljöveteléig készen létben tartsa, sőt vágyódásukat is felgyújtsa iránta, hogy várakozásukban megerősítse őket. Tehát a törvény valaminek az előkészítése, felébreszteni a vágyakozást a Krisztus után. Hogy hogyan történik ezt is látni fogjuk. Azt mondja Calvin, a törvény szón Nem csak a 10 parancsolatot értem, amely a kegyes és igaz élet szabályát elénk adja, hanem a vallási formát is, amelyet Isten Mózes keze által közölt a népével. Tehát tágabb értelemben a törvény alatt érthetjük az ószövetségi egész törvénykezést, vagy ezen belül a Mózes 5 könyvét, amit így is szoktak emlegetni, hogy a törvény 5 könyve. Az egész törvényre épülő Isten tiszteletet úgy kell tekinteni, mint az igazságra mutató árnyékokat és példázatokat, mondja Calvin. Tehát a törvény, az ószövetségi törvénykezés valaminek az árnyképe, valaminek az előképe, példázata, ami majd később fog megjelenni, világossá lenni, beteljesedni az új szövetségben, Krisztusban. Ha nem valami lelki cél lett volna kitűzve, hogy afelé törekedjenek, akkor a zsidók is éppen úgy hiába pazarolták volna erejüket az áldozati szertartások bemutatására, épp úgy, mint a pogányok az ő hiába való babonaságaikban. Tehát önmagában a törvénykezéshez kapcsolódó áldozatbemutatások hiába valóak lennének, ha nem valami lelki célt szolgálnának, az áldozatok is mind-mind Krisztusra mutatnak előre, mint árnyak, mint példázatok. A törvény ugyanis hiába valónak ítélendő, ha megjelenési formáit elválasztjuk végső céljától. Tehát ez azt jelenti, hogy a törvénynek a célját, végső célját kell tekinteni, és úgy érthetjük meg egy-egy ilyen ószövetségi rendelkezésnek, akár a 10 parancsolatban, vagy a Mózes 5 könyvében található különböző törvény, leírások, vallási, rituális rendelkezéseknek a célját, ami ma visszatekintve sokszor nekünk furcsának tűnik, miért kell egy áldozathoz egy állatot levágni, annak a vérét kiontani, elégetni az oltáron, mindezeknek a szertartási törvényeknek is lelki értelme célja volt. Törvény igazsága a lélek által lesz a miénk, mondja Calvin. És az Új Szövetségben van egy könyv, a zsidókhoz írt levél, amely ezzel részletesen foglalkozik, az Ószövetséget magyarázza számunkra, azt, hogy hogyan teljesednek be az Ószövetség ígéretei Krisztusban. Zsidókhoz írt levél, tehát részletesen és világosan kifejti, hogy a szertartások értéktelenek és üresek, amíg el nem érik Krisztus idejét, Krisztusban nyerik el értelmüket és céljukat. Ami pedig a 10 parancsolatot illeti, Pál apostol figyelmeztetését kell szemünk előtt tartani, aki azt mondja, a római levélben azt írja Pál, mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Tehát a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Ezért nevezi Pál valóban a Krisztust a törvény betöltésének. Krisztus a törvény betöltése és vége. Így is mondja tehát, mi a törvény tulajdonképpen? A bűnök miatt adatot, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól, olvassuk a Galata levélben, a 19. versben, majd a végén tovább azt mondja, tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. A törvény az Ószövetség ideje, nevelünk Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. Krisztusban kegyelemből, mondja Calvin, ha csak magát a törvényt nézzük, annak tiltásait, akkor elcsüggednénk. Akkor kétségbe kellene, hogy essünk, mert a törvény mindnyájunkat elítél és megátkoz, ha ezt a törvényt meg nem tartjuk. Galata levélben írja Pál, mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva, átkozott mindenki, aki meg nem marad abban, amiről meg van írva a törvénykönyvében, hogy azt kell cselekedni. Ezt elmondja a törvény nekünk, hogy mit kellene cselekedni, de tudjuk, hogy erre képtelenek vagyunk. Ez pedig azt jelenti, hogy ha nem tudjuk megtartani a törvényt, akkor átok alatt vagyunk. Tehát ha önmagában tekintjük a törvényt, el kellene, hogy csüggedjünk, kétségbe kellene, hogy essünk, hogy lám, átok alatt vagyunk. Mindnyájunk gonoszságát és ítéletét valóban a törvény tanúságtétele megpecsételi. De ha jól értjük a törvény tanúságtételét, kitűnik, hogy ez nem azért történik, hogy kétségbe essünk, hogy remény nélkül maradjunk, hogy teljesen elcsüggedve a vesztünkbe rohanjunk, hanem mindez azért van, hogy megértsük, hiába való a saját erőnkben való ostoba bizakodás. A törvény rádöbbent erre, hogy hiába való az ön erőben, saját erőnkben való bizakodás, nem tudjuk megtartani a törvényt. Törvény által képtelenek vagyunk megigazulni. Átok alatt vagyunk, ezért egyedül Isten keze által tartatunk meg. Törvény így vezet el, így lesz nevelünk Krisztusig, hogy felismerjük, mi bűnös voltunkat, és felismerjük, hogy nem magunktól, de Krisztustól, Krisztus által van szabadulásunk. Beszél Calvin a erkölcsi törvényről, és ezen belül a belső törvényről, amiről már korábban is beszéltünk, ami azonosítható akár az emberi lelkiismerettel, amit valahol az emberben Isten elhelyezett. A lelkiismeret is megszól az emberben néha-néha. Az a törvény, az Isten akarata, amit Isten a 10 parancsolatban elénk tár, ez valahol ott kellene, hogy legyen az ember belső lelki világában, csak hogy, ahogy erről beszéltünk, a bűneset következtében az embernek ez az Isten képűsége összetört. Így nem működik már jól a lelkiismeretünk is, a belső törvényünk sem működik jól, megromlott ez a műszer, ezért van szükség az írott törvényre, amit Isten ad Mózes keze által. Elmondja még azt számunkra Calvin, hogy a törvény, az írás magyarázója Krisztus. Tehát ha igazán meg akarjuk érteni a törvényt és a 10 parancsolatot, akkor Krisztushoz kell fordulnunk. Itt a vázlatban is megvan jegyezve a hegyi beszéd, ahol Jézusnak a törvény magyarázatát találjuk. Krisztus világítja meg számunkra a törvény igazi értelmét. Krisztus azt mondja, hogy aki tisztátalan pillantással tekint asszonyra, már paráznaságot követett el. A gyilkosoknak azt mondja, hogy akik gyűlölik a fele barátjukat, már gyilkosokká lettek. Azt is ítéletre méltónak tartja, aki haragot táplál a szívében. Parancsolatokban tehát Krisztus szerint mindig több van, mint amit a szavak kimondanak. Több, mint a leírt betű. Törvény józan magyarázata is túlmegy tehát a szavakon. Nem elég a szavakat elolvasni, annak értelmét kell, célját kell megértenünk. Ezért azt mondja Calvin, hogy a legjobb szabály az, ha a figyelmünket a parancsolat belső szándékára irányítjuk. Érdekes, hogy itt a belső szándéknál a ráció szót használja, tehát a törvény belső szándékája, törvény rációjára irányítjuk a figyelmünket, azaz minden parancsolatban azt mérlegeljük, miért adatott nekünk. Mi volt a célja ezzel Istennek? A törvény 2 kőtáblán adatik, mindegyik részbe belefoglalva a teljes igazságot. Az első táblán azok a vallási kötelességek vannak, amelyek kifejezetten Isten tiszteletére vonatkoznak, másik táblán pedig az emberekre vonatkozó kötelességeink. De mindenképpen azt kell látnunk, mondja Calvin, hogy az igazság első alapjának az Isten imádását tekinthetjük. Nem lehet a 2 kőtáblát tehát elválasztani egymástól. A második kőtábla parancsolatait, ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, tiszteld más ember tulajdonát. Ezeket úgy elővenni, hogy az elsőt elhagynánk, mint ahogy sok esetben a világi törvénykezés teszi, a második kőtábla parancsolatait igyekszik a törvény szigorával betartatni és betartani, miközben az elsőről megfeledkezik, Istenről nem beszél. Ez így nem működik, azt mondja Calvin, mert Isten félelme nélkül az emberek nem őrzik meg maguk között a méltányosságot, és nem gyakorolják a szeretetet. Tehát Isten félelme nélkül az első kőtábla, az Isten tisztelete nélkül nem működik a második sem. És minden állam és minden állami törvény, ahol hiányzik az Isten félelem, üres paragrafus marad, amit igazán nem tudnak megtartani és betartatni. És végül még egy gondolat előjáróban, törvénnyel kapcsolatban azt mondja Calvin, hogy Isten képe lesz láthatóvá a törvény betöltése által. Isten ugyanis a maga jellemét úgy kirajzolta, hogy ha bármelyik ember tetteiben megvalósítja, ami ott van parancsolva, mint egy Isten képét fogja láthatóvá tenni életében. Tehát aki igyekszik az Isten törvénye szerint élni, azt megtartani, az az Isten által számunkra adott célt, az Isten képűséget valósítja meg, az Isten félő, Isten törvénye szerint élő emberen kiábrázolódik az Isten képűség. Nos, tehát akkor térjünk rá ma a 10 parancsolatnak a vizsgálatára, és azon belül az első 3 parancsolatra. A 10 parancsolat eredetéről és formájáról annyit, hogy nem Mózes találta ki ezeket a törvényeket, hanem Isten adta azokat neki. Isten az, aki leírta 2 kőtáblára, és így adta át Mózesnek. Erről beszéltünk a Biblia ismereti résznél, amikor ezzel kezdtük az elmúlt fél évben a Biblia iskolánkat. 10 parancsolat rendeltetése, először is Izrael népével kötött szövetségnek az okmánya. Isten és a választott nép közötti szövetségnek ez az okmánya, amely rögzíti a szövetségnek a feltételeit. Ha megtartjátok ezeket, akkor az én népem lesztek, mondja Isten. De nem csak Isten választott népének, de a világ rendjének is erkölcsi törvénye. Ez a bűnbe esett ember lelki, szellemi életének tükre is, mint egy tükör, törvénybe tekintve megláthatjuk a mi bűnös voltunkat, és felismerhetjük hiányosságainkat. Nézzük meg az első parancsolatot. Az első parancsolatnál legelőször is van egy bemutatkozás, ami még nem az első parancsolatnak a része tulajdonképpen, hanem az egész 10 parancsolathoz kapcsolódó, mint egy előszó, mint egy bemutatkozás. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából. Így mutatkozik be az, aki a törvényt adja. Én, te személyes kapcsolatot feltételez Isten és ember, Isten és választott népek között ilyen személyes kapcsolat áll fenn, és ez alapján kizárólagossá teszi, hogy én vagyok, és nincs rajtam kívül más. Én adom ezt a törvényt, kizárólagos jogigénnyel lép fel a törvényadó Úr. Az első mondat tehát, mint egy bevezetés az egész törvényhez, vagyis azt mondja Calvin, Isten gondoskodik róla, hogy a törvény fensége soha megvetés tárgya ne lehessen. Nem akárki, nem ember, földi uralkodó, császár, vagy bármilyen földi hatalom az, aki e törvényt adja, hanem maga az Úr, aki Izrael számára az egyiptomi szabadulásban mutatja meg az ő hatalmát, tehát ezért történik itt az erre való hivatkozás. A szabadító Isten mutatkozik be. Az ő hatalmát, fenségét hozza érvként, 3-as bizonyítékot alkalmaz, magának követeli a tekintét, a hatalmat, a kegyelem ígéretét is kinyilvánítja, és felsorolja jó téteményét, jó téteményeit, hogy hálátlansággal vádolhassa őket, ha jóságára nem válaszolnak illő módon, ha nem tartják meg a törvényeket azok, akikkel ennyi jót tett, kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgálat házából. Az első parancsolatnak tilalma, az idegen Istennek imádata az, amiben Isten itt nyilatkozik. Miután tehát megalapozta és megszilárdította az ő tekintélyét, tudtul adja az első parancsolatban, hogy ne legyenek idegen isteneid én előttem. A parancs célja, hogy az Úr akar a népek között egyedüli Úr lenni. Egyedüli, kiemelkedő, Calvin így mondja, eminens, akin kívül nincs más, csak ő van, aki a hatalmat fölöttünk gyakorolja. Hogy ezt elérje, megparancsolja, hogy messze vessenek el maguktól mindenféle istentelenséget, babonát, mely istenségének a dicsőségét csökkentené, elhomályosítaná. Ha rajta kívül más is lenne, akibe bizalmukat vetik, akihez fordulnak, ez az egyedül Isten dicsőségét csorbítaná. Ezért nem lehetséges. Ismét a Heidelbergi kártét szeretném idézni, ahol tömören, világosan és érthetően adja hitvallásunk a választ a 10 parancsolatra is. A 94. KT kérdésben ezt teszi fel, mit követel Isten az első parancsolatban? És ezt a választ adja azt, hogy amint lelkem üdvösségét szeretem, olyan szorgalmasan távoztassak és kerüljek minden bálványozást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek a segítségül hívását. Az egyetlen és igaz Istent pedig igazán megismerjem, csak ő benne bízzam, nagy alázatossággal és béketűréssel minden jót csak egyedül őtől levárjak, és őt teljes szívemből szeressem, féljem, tiszteljem, úgy annyira, hogy minden teremtett dolgok nélkül el legyek inkább, semhogy a legkisebb dolgokban is az ő akarata ellen vétkeznék. Tehát felsorolja a KT, hogy bálványozás, varázslás, babonáskodás és így tovább. A 95. kérdésben külön megmagyarázza, hogy mit kell érteni a bálványozás vagy bálványimádás alatt. 95. kérdésben ezt mondja, micsoda tehát a bálványozás, bálványimádás az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, vagy ő mellette, aki az ő igéjében magát kijelentette, valami mást képzel vagy tart Istennek, és a bizalmát abba helyezi. Tehát amikor bálványokról van szó, akkor nem csak olyan kőből, fából faragott szobrokra kell gondolnunk, amilyenről hallunk ugye a Bibliában, a ószövetségi pogány népek esetében, Baál és egyéb termékenység istenek, amelyekhez ezek a népek imádkoztak. Bálványimádás több ennél. Bálvány az, ami az egy igaz Isten helyét elfoglalja a szívünkben, az életünkben. Ő mellette valami más még megjelenik, és ebbe a valami másba a bizalmunkat helyezzük. Abba reménykedünk, hogy az fog rajtunk segíteni. Ha valaki a pénzben, a vagyonban, az összegyűjtött vagyon tárgyaival reménykedik, hogy bármi jön az életben, nekem van a bankszámlámon ennyi pénz, meg aranyam, meg egyéb dolgaim, és nekem biztosítékom van, ez is lehet egy bálványimádássá, ha ebbe vetem a bizodalmamat Isten helyett, vagy Isten mellett. Úgy gondolom, hogy hát bízok Istenben, de azért jó, hogyha van ez is még. Tehát ami az Isten helyére kerül, az bálványá lehet. Televízió és bármiből képes az ember bálványt csinálni. Calvin egyenesen azt mondja, hogy az ember szíve olyan, mint egy bálványgyár. Képes bármit, ami lehet jó és hasznos dolog önmagában, ha az Isten helyét elfoglalja a szívünkbe, bálványá válik. Második parancsolatra térjünk rá. A tilalma, Isten kiábrázolása. Tehát megtiltja ez a parancsolat az Isten kiábrázolását. És itt rögtön emlékezetünkbe idézhetjük ugye az aranyborjú történetét, közvetlen ugye a 10 parancsolatot Isten odaadja Mózesnek. Mózes lejön a hegyről, és addig, míg ő a hegyen volt, a nép bálványt készít magának, látható Istent akarnak, aki kiábrázolt, aki megfogható, aki úgymond kézbe vehető és irányítható az ember akaratával. Mi a lényege tehát ennek a tiltásnak? Ennek a parancsolatnak a végcélja az, hogy Isten nem akarja, hogy törvényes imádását babonás szertartásokkal megszentségtelenítsék, parancsolathoz csatolt fenyegetésnek nem kis jelentősége van. Féltőn szerető Isten, aki megbünteti az atyák végkét a fiatban, harmad és negyed ízik. Hogyan kell ezt értenünk? Calvin azt mondja, az isteni igazsággal és méltányossággal nem egyeztethető össze, hogy azt, aki ártatlan, a más bűnéért érjen büntetés. Hát Isten nem büntet ártatlanul senkit. Nem bünteti a gyermeket vagy az unokát ártatlanul a nagyszülő vagy szülő bűnéért. Akkor miről van mégis szó ebben a tiltásban és ebben a fenyegetésben? Úgy kell értenünk, hogy Isten jogos átka nem csak a bűnös fejére hull, hanem az egész családjára. A bűn átka ott marad a családban. Mit jelent ez? Gondoljunk arra, hogy ahol ez az átok megfogan, ott mi egyéb várható, mint ez? Tehát ahol a szülő istentelen életet él, Isten nélkül éli az életét, ezt a példát látja a gyermek, és ezt a példát fogja követni. Tehát ilyen értelemben adódik tovább valóban az Isten nélküliség, az Isten nélküli élet. Ugyanaz az átok, amiben élt az apa Isten nélkül, ugyanabban az Isten nélküli életben éli az életét a gyermek, unoka és így tovább, és ugyanaz az átok rajta marad, akár harmad és negyed iziglen, de ha megfordítjuk, az áldásnál viszont Isten ezer ízig való áldásról beszél, ahol pedig azt látjuk, hogy lám, egy kis Isten félelem, egy kis Isten szeretetnek mennyivel nagyobb az áldása, hogy még ezer ízig is az az Isten félelem valamiképpen, valami magja, valami gyökere még megmarad a családban, még az unokának is eszébe jut, hogy a nagymama vagy nagyszülő még imádkozott, még Bibliást olvasott, és talán eszébe jut, hogy ő is elővegye, és így tovább, tehát így is érthetjük. A Heidelbergi K.T. 96. kérdésében azt mondja, mit akar Isten a második parancsolatban? Azt feleli, azt, hogy Isten semmi módon ki ne ábrázoljuk, se másképp ne tiszteljük, hanem csak úgy, amint azt igéjében megparancsolta. Csak úgy, ahogy azt ő megparancsolta igéjében, és semmi más módon ne akarjuk őt tisztelni. Akkor semmiféle képet nem szabad készíteni, teszi fel a K.T. a kérdést, hiszen Heidelbergi K.T. éppen a reformáció korában íródik, amikor ez az egyik nagy kérdés, szükséges-e szobrok, szentképek készítése vagy nem, szabad-e vagy nem szabad, semmiféle képet nem szabad csinálni, kérdezi. Válasz, Istent nem lehet és nem szabad kiábrázolni. Teremtmények pedig noha kiábrázolhatók, mindazonáltal megtiltja Isten, hogy az ember azokról képeket csináljon, vagy tartson a végből, hogy azokat, vagy azok által Istent tisztelje. Tehát azok által sem, azokon keresztül sem kell, vagy szabad Istent tisztelni, ilyen képekre tehát nincs szükségünk. 98-as kérdésben, szabad-e tehát a templomokban képeket megtűrni, hogy azok az avatatlan nép könyve gyanánt szolgáljanak? Ez volt az egyik magyarázat, hogy az írástudatlan középkori ember számára a Biblia üzenetét ilyen módon képekkel kiábrázolják. Azt feleli a hitvallásunk semmiképpen nem, mert ne legyünk bölcsebbek az Istennél, aki az ő anyaszent egyházát nem néma bálványképekkel, hanem az ő szent igéjének a prédikálásával akarja tanítani. Tehát maradjunk meg abban, hogy ha Isten ezt így rendelte, ne akarjunk mi bölcsebbek lenni. Nála Isten az ő igéjének a prédikálását rendelte, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, mondja Pál, és a hirdetett ige által jön az Isten igéje és szent lelke közel hozzánk és szólít meg, nem a képeken keresztül, hogy miért választotta Isten ezt a módot, nem tudjuk, de ha ő így találta jónak, akkor maradjunk meg ebben, hogy ő fülünkön keresztül akar megszólítani, és nem a szemünkön keresztül elsősorban. Ezért a református templomok, protestáns templomok középpontjában van a szószék, a hirdetett ige, ahonnan az ige, az Isten szava szól. Harmadik parancsolat, tilalma, Isten nevének káromlása. Ennek a parancsolatnak az a végcélja, hogy Isten nevének fensége a legszentebb legyen előttünk. Tehát valóban Isten nevének szentségét tiszteletben tartsuk. Parancsolat lényege röviden tehát az, hogy Isten nevét megvetéssel ne említsük, és tiszteletlenül meg ne sértsük. Az eskü nem más, mint Isten tanul való hívása a mi igazságunk megerősítésére. Nem kis gyalázat az Úr ellen, mondja Calvin, ha az ember hamisan esküszik az Isten nevére. Mert milyen marad meg az Istennek, ha megfosszuk őt igazságától? Tehát ezért nagy vétek Isten nevére hamisan esküdni, mert az Istennek az igazságát lopja meg az az ember, aki hamisan esküszik Isten nevére. Hiszen akkor, ha meglopjuk az igazságát, megszűnik ő Isten lenni, megszűnik igazságos lenni. Pedig biztosan megfosszuk igazságától, amikor hamiság helyeslésére vagy támogatójaként használjuk őt, a magunk emberi hamisságát akarjuk fedezni az Istennel. Ezért azt mondja Calvin, az esküt úgy kell korlátozni, hogy az ne legyen elhamarkodott, se különbséget tevő, se szemérmetlen, sem könnyelműsködő, hanem mindig igazi szükségből hangozzék el. Calvin tehát megengedi az esküt, mert voltak olyan protestáns felekezetek, amelyek teljesen elvetették az esküt, arra hivatkozva, hogy ez nem biblikus, vagy Jézus ezt ellenezte volna. Nem, az eskü, ha szükséges és megalapozott, akkor lehet helyesen gyakorolható, de semmiképpen nem könnyelmű és elhamarkodott. És ismét akkor a Heidelbergi K.T. Mit követel Isten a harmadik parancsolatban? Ezt feleli azt, hogy nem csak átkozódással, vagy hamis esküvéssel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk az Isten nevét, tiszteletlenül ne említsük, se ezekben a rettenetes bűnökben még csak elhallgatással, vagy eltűréssel se vegyünk részt, hanem Isten szentséges nevét félelemmel és hódolattal említsük avégből, hogy a mi igaz vallástételünkkel, segítségül hívásunkkal és minden beszédünkkel és cselekedeteinkkel őt magasztaljuk. Tehát ha Istenről beszélünk egy embernek, akkor jogosan vesszük fel az Isten nevét a bizonyságtételhez, a hitvalláshoz. De a mindennapi életünk apró dolgaiba viszont felesleges belekevernünk, olyan módon használni, ami nem méltó hozzá, és nem beszélve a káromkodásról és hiába való esküdözésről, ugye. A századik kérdésben azt mondja, olyan súlyos bűn az esküvéssel vagy átkozódással az Úr nevét káromolni, hogy Isten még azokra is haragszik, akik, amennyire tehetnék, azt meg nem tiltják, vagy meg nem akadályozzák. Tehát ugye azt mondta K.T., hogy ha csak elhallgatjuk, és nem tiltakozunk ellene. Eltűrjük, hogy a környezetünkben valaki az Isten gyalázza, és mi ezt némán hallgatjuk, akkor ezzel részeseivé lettünk tulajdonképpen ennek. Azt mondja, igen, bizonyára nagy, mert nincsen is nagyobb bűn, vagy amely ellen Isten haragja rettenetesebb lenne, mint az ő nevének káromlása. Ezért megparancsolta, hogy ezt a bűnt halállal büntettessék. Az Isten káromlás az Ószövetségben halálos bűnnek számított. Akkor fölteszi a kérdést, esküdhetik-e valaki keresztény módon is az Isten nevére? Tehát szabad-e egyáltalán akkor esküdnünk? Azt mondja, hogy igen, ha ezt alattvalóitól a felsőbbség, tehát államhatalom például, vagy valamilyen szükség követeli, hogy hitelünket és igazságunkat az Isten dicsőségére és embertársaink javára fenntartsuk és felhasználjuk. Mert az ilyen esküvés Isten igéjén alapszik, ez okból a hívek mind az Ó, mind az Új Szövetségben igazán használták is. Ugye, eskü tétel végén elhangzik ez a mondat, Isten engem úgy segéljen. És végül szabad-e a szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Erre pedig azt mondja a hitvallásunk, nem szabad, mert a törvény szerint való esküvés Istennek a tanúbizonyságul hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója, tegyen bizonyságot az igazságról, és büntessen meg engem, ha én hamisan esküszöm. Ez a tisztesség nem illet meg egyetlen teremtményt sem. Tehát itt azt mondja a hitvallás, hogy azért nem kell és szabad szentekre vagy bármely más teremtményre esküdni, mert egyedül Isten joga az ítélkezés, és ezért csak az ő nevére tett eskü az, ami valóban helyes. Ő az ítélőbíró, aki nem a külső dolgokat nézi, hanem a szíveket vizsgálja, és rá szabad esküdnünk. Így tehát a harmadik parancsolat Isten személyének, Isten nevének a tiszteletére buzdít minket, és ennek megtartására hív. Ez az első három parancsolatnak az üzenete. Mind a három, ahogy láttuk, összefügg tulajdonképpen egymással, illetve ide kapcsolódik a negyedik parancsolat, de e témakörben több mindenről lesz még szó, ezért ezt külön választottuk, és külön következő alkalommal még a negyedik parancsolattal fogunk foglalkozni. Most akkor egy kis szünetet tartunk.